Köszöntöm Önöket! Buzsik József, azaz Buzsik gazda vagyok. A Kossuth Rádió kertészeti podcastjében, a 76. epizódban a cseresznye világáról készítettem Önöknek egy hosszabb összeállítást.
Lucz Andrásné vagyok. Van egy cseresznyefánk, formás, rengeteg cseresznye van, Germersdorfi. És olyan kukacos állandó van, hogy egyszerűen egy szemet nem tudunk róla megenni. Mivel kellene permetezni, és mikor? Minden reggel hallgatom, korán reggel. Köszönöm szépen.
Kérdeztem, mielőtt még bekapcsoltam volna a készüléket, hogy milyen cseresznyefa díszlik itt a ház előtt, és professzor úr mondta, hogy a Rita cseresznye is ugyanakkor készített egy sztárfotót.
Igen, a kivetített képen egy cseresznyelégy látható.
Dr. Pénzes Béla, egyetemi tanár, rovartan professzora.
A cseresznye és a megy legjelentősebb kártevője. Bár megjegyzem, hogy ezen a fán, a Rita nevű fajtán én még kártételt nem találtam. Az a tapasztalatunk, hogy a cseresznyelégy, bár nagyon ritkán a korai érésű fajtákon is kismértékben előfordul károsít, de igazán jelentős kártételt a közepes és késői érésű fajtákon okozza. A sokak által kedvelt Germersdorfi óriás és társai, amelyek rendszerint június második felétől érnek, azokon igazán jelentős a cseresznyelégy kártétele. A kártételi folyamatot a cseresznyelégy imágója indítja el, a zsendülő cseresznyébe a cseresznye bőrszövete alá rakja tojócsövével a tojásait, ha valakinek úgy tetszik petéit, és ezt követően a lárva a mag körül járatot készít, feléli a mag húsát, majd miután kifejlődött, elhagyja a gyümölcsöt, talajra veti magát, és talajban bábozódik. A cseresznyelégynek évente egy nemzedéke van. Igaz, hogy a rajzása már április második felétől elhúzódik július végéig, de igazán csak a késői érésű fajtákat károsítja. A cseresznyén kívül a megy fajtákon is jelentős kártételt tud okozni.
Tanár úr, mit javasol akkor kedves hallgatóinknak, hogy meddig védekezzenek, illetve ez a kép azt mutatja, éppen a tojócsövén keresztül beszúr a bőrszövetbe, és ugye a petéjét, tojását elhelyezi.
Nagyon fontos a cseresznyelégy rajzásának a megfigyelése. Ragadó sárga lapok kihelyezésével ezeket a közel házilégy nagyságú tarkaszárnyú legyeket könnyen csapdázhatjuk. A csapdára nem csak a cseresznyelégy repül, hanem más légyfajok is, viszont az állat tarka szárnyáról a szárnyvégeken látható V-alakú rajzolatról a cseresznyelégy könnyen felismerhető. A rajzó legyek ellen tudunk rovarölőszeres kezeléssel védekezni, és ez hozzávetőlegesen a cseresznye zsendülésének az ideje. Amikor a sárgából kezd halvány rózsaszínre váltani, ekkor már a legyek is fokozott érdeklődést mutatnak, és ez az utolsó időszak, amikor két kezeléssel, az első kezelés egy hosszabb hatástartamú neonikotinoid hatóanyagcsoportba tartozó acetamiprid készítmény, és ezután az első kezelés után egy hét elteltével egy rövidebb 3 napos élelmezés egészségügyi várakozás idejű hatóanyagú készítménnyel, ez, amit meg tudunk tenni ettől többet nem a cseresznyelégy elleni védelemre, és ezzel is nagyságrendel csökkentjük az úgymond kukacos gyümölcsök arányát.
Ahogy professzor úr említette, acetamiprid, ez lehet az első csapás, a második pedig a piretroidok, tehát a kontakt közvetlenül hatószerek.
Igen, pontosan.
Nagy várakozásokkal voltunk a cseresznye termesztéssel kapcsolatban, és nagyon sok hallgatói probléma érkezik hozzánk, és megragadom az alkalmat, hogy dr. Rotkó Károly egyetemi tanárnak tolmácsoljam ezeket a kérdéseket. Professzor úr a cseresznye és a megytermesztés nemzetközi mestere. Most a repedésnek mi a magyarázata? Mert már olvastam azt, hogy ráesik az esőcsepp. Azért reped ki nagy az ozmózis nyomás különbség, a 10%-os belső cukor, a sejtekben lévő cukortartalom és a 0%-os esővíz között, lehet a gyökérnyomás is, vagy genetikai tulajdonság is, hisz minél puhább egy cseresznye, annál nehezebben reped ki, minél ropogósabb, annál könnyebben reped. Tanár úr Bólint, akkor valamit azért eltalálta.
Valóban így van, tehát genetikai szempontból a ropogós cseresznyék azok mind hajlamosak különböző mértékben a repedésre. Ami a ritát illeti, repedésre hajlamos, mint ahogy az idén legtöbb ültetvényben a ritából nem sokat lehetett szüretelni, mert pontosan egybeesett a csapadékos időszakkal.
Nagyon érdekes ez a felrepedés, mert kedves hallgatóink nyári almával is küzdenek, ami repedésre hajlamos.
Mit tehetünk tehetnék, hogy a kertemben lévő 20 éves nyári alma termését megóvhassam éréskor a kettéhasadástól.
A sütőtök is felrepethet.
Paradicsom úgy szintén.
Vagy a szőlő is, ha szőlő, jön egy nagy eső.
Így van.
Balaton leléről azt szeretném kérdezni a gazdától, hogy az Amerikából származó sonkaforma sárga sütőtök a magházán tetején megrepet, hogy betegség az, vagy nem tudom, minek számítsam.
Kiegyenlítetlen nagy csapadékoknak a következménye minden egyes esetben, és sajnos a klímaváltozás pedig pontosan ezt a tendenciát erősíti, nagyobbak a hőingadozások, csapadékingadozások, és így tovább.
Mozsár Kálmán tanár úr szavai jutottak eszembe, nemesítési tanszéken sárga dinnyénél volt ilyen, hogy egy tapasztalatlanabb sárga dinnye termesztő közvetlenül érés előtt belocsolta a dinnye ültetvényt, és aztán szétdurrantak a dinnyék, tehát erre azért figyelni kell.
Így van, tehát az egyenletes vízellátás, amihez folyamatosan hozzászoktatjuk a növényt, és ugye rajta a gyümölcsöt, ez egyfajta védelmet ad a repedés ellen. A másik pedig ugye itt a kálciumnak a kijuttatása, hiszen a kálcium beépülve a sejtekbe kissé rugalmasabbá teszi a bőrszövetet.
Kálcium lomtrágya például.
Feltétlenül, tehát ezt mindenképpen ajánlják a cseresznye esetében, illetve már ugye érési időben kálciumos felszínre permetezéssel ezt az ozmózis nyomás különbséget ki lehet egyenlíteni a gyümölcs felszínén megtapadó csapadék és ugye a belső nyomás között.
Sosem felejtem el azt a napot, amikor dr. Rotkó Károly professzor úrral, illetve 150-200 külföldi nemesítővel együtt futottunk tanár úrnak a szigetcsépi ültetvényéhez. Akkor az alanykutatás nemzetközileg elismert vezetője volt, és Perútól kezdve Kínáig számtalan kolléga ott volt, és amikor meglátták ezt a fajta kísérletet, a törpefákat, és hogy ontják a termést, nem bírtak ellenállni, és oda rohantak.
Akik megtalálták a módját annak, hogy hogyan lehet földön állva kézzel szedni a gyümölcsöt, azok természetesen a világon mindenütt előnyhöz jutottak.
Igen, mert ez egy törpeültetvény volt. Tanár úrtól tudom korábbról, hogy ma már elképzelhetetlen az Egyesült Államokban a karácsony csillei cseresznye nélkül, és sok szélességi kör, változó hőmérséklet, a növények hőszegre működnek, és egy hihetetlen hosszú érési sorral tudnak versenyezni. Nem is beszélve, hogy a magyar cseresznye fajta sorozat hihetetlen, hogy Rita napjától május 22-től a Katalin és az Axel fajtákig, tehát egész júliusig átível. A magyar fajták így a nemzetközi viszonylatban is nagyon érdekesek lehetnek.
Valóban így van, a magyar fajtákat Chilétől kezdve nyugodtan mondhatjuk, hogy Kínáig bezárólag Egyesült Államok, nyugat-európai országok, Németország, Olaszország vizsgálták, vizsgálják ma is, és nagyon sok ezek közül a úgynevezett brózik féle szelekcióból, sorozatból úgy tűnik, hogy ígéretes, és terjednek ezek a fajták. Ami pedig a chilei cseresznye illeti Chile számára. Ma már nem az Egyesült Államok, nem Észak-Amerika a fő export cél, hiszen a termelésük jelentősen fölfutott az utóbbi 20 évben, hanem új piacokat kerestek maguknak, és találtak is Ázsiában. Kína az egyik legnagyobb piac, a chilei exportnak mintegy kétharmada Kínában talál vevőre. A 90-es évek második UNDP projektje arra irányult, hogy kicsit diverzifikálják a gyümölcsöket, és akkor került be Shenzhenbe az európai nagy gyümölcsű cseresznye, hiszen azt megelőzően csak apró, Kínában honos, meglehetősen puha gyümölcsű cseresznyét ismerték, és fogyasztották is természetesen.
Japán cseresznye, kínai cseresznye, európai cseresznye.
Most már 20 éve járok Kínába, és számos helyen létesült olyan cseresznyeültetvény, amely egyben egyfajta turisztikai látványosság is. Tehát mesterséges tavakat, pavilonokat a kínai kertművészet szabályai szerint hegyeket mozgatnak meg, ha kell ennek érdekében. Nagyon szép táj jellegű kerteket alakítanak ki, többnyire olyan kiválasztott helyen, amely nagyon szép völgy, és a domboldalakon pedig cseresznyét ültetnek. És az egész város, a legelső, amit ilyet láttam, ez Hangzhou mellett Shixian városa, ahol az egész város azzal reklámozza magát, hogy ők a cseresznye városa, és ott cseresznyevirágzási ünnep van, turisták ezreit vonza ez a látványosság. Szedd magad akció keretében cseresznyét lehet szedni fönt a gyönyörű domboldalakon, közben gyönyörködni a völgy közepén levő tóban, pavilonokban. Egy komplex marketing rendszert építettek rá magára a cseresznyére.
Milyen cseresznyefát ültethetnék közép kötött talajba, ami bőtermő, nem érzékeny és elrakni is lehetne?
Szerencsére ma már léteznek ilyen fajták a Magyar Nemzeti Fajtajegyzékben, és így ezek elvileg bármelyik faiskola járudából beszerezhetőek.
Apostol János évtizedek óta a cseresznye és a megy fajta kutatója, nemesítője.
Férfi neveket adtunk az öntermékeny fajtáknak, mint a Petrus, a Sándor, a Paulus és az Alex, és hát női neveket, lány neveket adtunk az önmeddő fajtáknak, mint a Rita, a Carmen, az Aida, a Vera, a Linda, a Katalin, és hát sorolhatjuk a fajtákat.
A Rita és a Carmen nem egy időben érnek.
Nem bizony, a Rita kiváló minőségű, nagy gyümölcsű. A Carmen az egy középkorai, szintén hatalmas nagy gyümölcsű, sőt gyönge növekedésű is, úgyhogy ezek mindenképpen favoritnak számítanak. Az Alex pedig az egyik legkésőbbi fajtánk, mint öntermékenyülő késői fajta, megint csak nagy érdeklődésre tart számot.
Budapesti hölgyhallgatónk az Orom utcából a következőket írja. Ősszel szeretnék cseresznyefát ültetni, mégpedig középérésű, a Germesdorfihoz hasonló ízű, nem túl nagyra növő és öntermékeny fát. Lehet, hogy túl sokat várok el egy szegény kis fától? Az Alex, illetve új nevén az Axel, olyan új magyar öntermékeny cseresznye, amelyik késői érésű. A Sunburst nevű kanadai fajta is öntermékeny, a Germesdorfi óriás előtt érik, és nagyon finom. A világ első öntermékeny cseresznyéje, a Stella, viszont néhány nappal a Germesdorfi után érik. A magyar öntermékeny fajták férfi nevet viselnek, mint a Petrus és a Paulus. Érdemes ezeket keresni ősszel a faiskolákban. A női nevű magyar fajták viszont önmeddőek, ezekhez porzó partner kell. A Rita csodálatos korai fajta. A Linda is nagyon finom, értékes gyümölcsű, miként a Tünde, a Carmen, az Anita, az Aida, a Vera és a Katalin is. Az öntermékeny fajtákat megismétlem. Sunburst, Stella, Axel, Petrus, Paulus. Kedves hallgatónk ezt követően azt írja, itt kérdezném meg, hogy ha azt mondják, hogy nem öntermő, az milyen távolságot jelent a beporzófát illetően, értem ez alatt, hogy a szomszéd kertben legyen egy másik cseresznyefa, vagy elég, ha a harmadik szomszédban van? Szóval ez nekem egy régóta húzódó rejtély, és nagyon érdekelne a megoldás. A válasz erre az, hogy minél közelebb van a két fa, amelyik egymást kölcsönösen beporozza, annál hatékonyabb a beporzás. A cseresznye és a megyfajták kölcsönösen jól porozhatják egymást. Dr. Brózik Sándor, a világhírű magyar cseresznye nemesítő mutatta Zuglóban, hogy egy megy és egy cseresznyefánál, ahol összeértek az ágak, mennyivel több gyümölcs termet, mint a fa két túlsó oldalán. A szakirodalmi adatokat kísérleti úton szerezték, hogy melyik fajtának melyik a jó pollenadója. Alapvető szempont, hogy a két fa egyszerre virágozzon, de ez még nem jelent megporzási garanciát, ha együtt nyílnak a virágok, mert sok probléma lehet a megtermékenyüléssel. Ezért mondta mindig Faluba Zoltán fajtakutató, hogy ha egy adott gyümölcsfajnál léteznek öntermékeny fajták, akkor a termés biztonsága érdekében azokat kell előnyben részesíteni, az önmedő fajták választása a termés biztonság szempontjából visszalépést jelent. A Katalin cseresznyét érden nemesítette dr. Brózik Sándor, világhírű magyar fajtakutató. Szenci Győzővel csodálatos cseresznyefák között állunk, és Brózik Sándorra emlékezünk, a névadóra, a nemesítőre, akinek két zseniális meglátása is volt véleményem szerint. Az egyik az, hogy cseresznyéket lánynevekkel ruházta fel, az öntermékenyeket fiúnevekkel, és ráadásul nézte a naptárt, hogy melyik mikor érik, tehát például Rita napján érik a Rita cseresznye, Tünde napján a Tünde, Anita napján az Anita, és Carmen napján a Carmen.
Igen, hát a lányok között azért volt a családban is egy-két hölgy, akiről fajtát nevezett el Sanyi bácsi.
Tehát a Katalin cseresznye azért nem novemberben éri.
Úgy van, igen, tehát ez hozzátartozik az iménti felvezetéshez.
Hallgassuk meg ezt a tanítást archív felvételről.
De valójában úgy van, hogy az öntermékeny fajták azok fiú nevet kaptak, például a Sándor, Pál, Péter, és az önmedőek pedig kapták a lányneveket. A sor Ritával kezdődik, és hát sorolhatnánk, mert 10-nél több is van már belőlük.
Tehát itt nagyon sok névnap stimmel. A Vera az pont nem, de az az unokája volt Sanyi bácsinak, másik unokáról, Dóráról végül nem nevezett el fajtát, de édesanyja Margit volt, és itt pont a Margit érés ideje találkozik is a névnappal.
Úgy van, a Margit az a naptárban is szerepel, és valójában édesanyját Margitnak nevezték. Az első csoportot, amit Sanyi bácsi elnevezett, a Linda, Katalin és Margit, ez a családhoz kötődik, és aztán azt követően jött a naptár, és kerültek elő az újabb és újabb, jobbnál jobb fajták.
Viszont ahogy itt nézzük például a ritát, csodálatos, hogy május 22-én Rita napkor már ehetünk belőle, és aztán ahogy jönnek a névnapok, tényleg felöleli ezt az időszakot, sőt, hát két hónapot felölel.
Az élet felgyorsulása következtében nagyon fontos szerepet kap, hogy az új elnevezések, új fajta nevek az egész világon kiejthetők legyenek, elfogadhatóak legyenek. Meg kell feleljünk most már a szabadalmi eljárás során annak, hogy több betűnek is különböznie kell a nevek között, mert egyébként nem fogadják el, mint új elnevezést. Az Alexet kellett változtassuk
Axerre,
és a Pétert kellett változtatnunk Petrusra, és a Pált Paulusra. Így aztán teljesen nemzetközi nevezéktana lett a cseresznyefajtáknak.
Itt jók azért ezek a női nevek, mert például Vera is világnév,
úgy van.
Anita is.
Igen.
Szerintem a Ritát is megértik.
Hát mert az életünkben az az igazság, hogy a nők azok mindig előrébb valók, tehát azért ez hozzátartozik ahhoz, hogy sokkal könnyebben kezelhető neveket kapnak. Tényleg olyan nevet kapjunk, ami vonzóvá teszi a fajtát, nem csak azért, mert a fajta jó minőséget produkál, hanem azért, mert könnyen megjegyezhető és könnyen kiejthető.
Ahogy néztem a nemzeti fajta jegyzéket, vannak vezető nagyhatalmak a világon a cseresznye nemesítésben, szerencsére Magyarország is közéjük tartozik. Ha viszont a koraiságot nézzük, akkor a világ legkorábbi fajtái Németországban, Franciaországban, illetve hazánkban születtek. Pont egy német fajtánál álltunk meg először, nagyon sokan ismerik, nagyon régóta piaconi csomóba átkötve, befőttes gumival, tízesével árusították, Münchebergi korai.
Igen, ez a legkorábbi cseresznyefajtánk volt Magyarországon, és fürtönként tízesével összekötve árusították. Nagyon korai, de a gyümölcs mérete nagyon kicsit. Lehet azt mondani, hogy az egyik legkisebb cseresznyénk, jó lehet a legkorábbi. Hosszas nemesítő munka eredményeként kollégáink előállították az időben ugyan néhány nappal ezt követő érés idejű Rita elnevezésű fajtát, ami már gyümölcsméretét tekintve megfelel a mai elvárásoknak.
A németek cseresznyetermesztésben mennyire erősek Európában? Nem az első számú birodalom.
Nem, Európában a spanyolok, az élenjárók, és Európában nagyon nagy mennyiségben szállítanak, tehát az európai piacon elsősorban a spanyolokkal kell megküzdenünk.
Ez érdekes, hiszen egyetlen egy spanyol fajtával nem találkoztam még soha sem fajta kísérletben, Gamebankban, és mégis ők a legnagyobb európai termesztők?
Nem függ a két dolog össze, mert hiszen vannak nemesítő műhelyek, ezek száma egyre kisebb, mert hiszen óriási befektetés szükségeltetik a törzses gyümölcs fajták előállításához. Tehát szétválik a két dolog. A termesztés az már az előállított fajtákat, mint termelő eszközt használja, hajlandó megvásárolni magasabb áron a jobb fajtákat, de nem foglalkozik azzal, hogy saját maga bibelődjön a nemesítés nehéz és hosszadalmas munkájával.
Szabó Judit és férje László.
Kirov László vagyok.
Telefonon Judit hívott engem, és mondta, hogy van egy csodálatos, szép cseresznyéjük. Majd kimegyünk a fához is, de itt a konyhában kezdtük, mert csodálatos, finom sütiket is készített. Miket is? Itt van az egyik.
Az tavalyi M1-ből készült, M1-es pite.
Hallgassuk meg ezt a tanítást archív felvételről.
Réteslapból pedig finom cseresznye, friss cseresznye, meg túros rétes csináltam.
Szentendrén beszélgetünk, és nagyon régóta itt laknak már, ugye ebben a házban, itt a kertben?
Igen, már 60 éve itt lakunk.
Miért is hívott először?
Hát azért hívtam, mert van egy nagyon jó termő cseresznyefánk, ami kukacmentes, főleg ez a lényeg. Nagyon finom, édes és nagyon jó, csak nem tudom, hogy milyen fajta. Édesapám ültette annó régen, így nem mondta meg, vagy nem kérdeztem, és így nem tudom, milyen fajta, és szeretnék még egy ilyet venni, és ezért kérdeztem, hogy hát ott tudna segíteni.
Ez a cseresznye, akkor önnek is kedvence.
Ez egészen kivételesen finom fajta, igen.
Szerencsém van, mert pont Rozbora Zoltán kollégám hozott igazi bigaró bürlá cseresznyét, ez egy régi francia fajta. Ugye a bigaró az egy fajtakör, azt jelenti, hogy ropogós, franciául. A bürlá pedig egy embernek a neve, egy francia mesternek a neve. Ugye a bürlá féle ropogós cseresznye, hogyha lefordítjuk, és ugyanezt a csodálatos fajtát látom itt. Tehát bigaró bürlá lehet kapni, és hát azért hagy említsek egy magyar értéket, dr. Brózik Sándor kiváló mester, akit Tomcsányi Pál professzor úr akadémikus azt mondta, hogy a 20. század legsikeresebb magyar nemesítője, mert volt egy idő, amikor 66 fajtája volt a nemzeti fajtajegyzéken, és csodálatos cseresznye lányokkal ajándékozott meg minket, mint például a Rita, és a Rita napján, tehát május végén érik, és ugyanezt a kvalitást tudja, mint a bigaró bürlá, csak sokkal korábbi érésű, mert mondjuk a Ritával együtt érik a münchenbergi korai, amit 10-esével árulták össze gumizva, a száránál fogva a piacon. Önöknek is volt ilyen?
Igen. Régen nekünk is volt, csak kipusztult. És itt a szomszéd néninek adtuk mindig oda, édesapám kötözte 10-esével, és ő árult a piacon.
Tehát ez volt az a nagyon korai.
Igen, nagyon korai.
Tehát lehet ezt is választani, a bigaró bürlát, vagy ha gondolják, akkor a Ritát. Illetve van egy jó néhány cseresznye lány, mint például a Tünde, június 1-én érik. Azok a cseresznyefajták, amelyek önmeddőek, tehát amelyeknek porzópartner szükséges, azokat lány nevekkel ajándékozta meg, amelyek pedig fiú nevű fajták, mint például az Alex, Petrus, Paulus, azok öntermékenyek, tehát annak nem kell porzópartner. Be is nézhetek ugye a Space-be, mert mondja Judit, hogy már eltett egy csomó befőttet, tehát akkor nagyon finom ennek, a korai cseresznyének is finom a befőttje.
Így van, nagyon finom, már 14 üveggel elraktam, minden évben, ha terem, akkor igyekszem elrakni, mert nagyon szeretjük. Térne a hús mellé.
Mert most, ahogy láttam, hogy milyen finom sütiket készít belőle, ugye ez a rétes például, igen, hogy ha az ember kimagozza, lefagyasztja, akkor eleve rétes alapanyag is lehetne a hűtőben, hogyha van annyi hűtőkapacitás.
Azt még nem csináltam, olyat még nem próbáltam.
Tehát befőttként szokta elsősorban.
Csak befőttnek, igen, igen.
Mert egyébként lehetne...
Megenni, meg nagyon finom.
Lehetne lekvárt is készíteni belőle, ivólevet, sőt, bornak sem utolsó. Tehát sokféle felhasználási módja lehetséges.
Majd kipróbáljuk, mert még azt nem próbáltam.
Akkor majd elmegyünk most a fához, megnézzük, hogy mennyi van rajta.
Így van, már nem túl sok.
Már ide is értünk a fához. Már sokat leszettek a korról, hogy említette már, ott sorakoznak a befőttek a Space-ben.
Már nagyon sokat leszettünk, meg sokat ettünk is, meg sütöttem. Így már nem olyan túl sok marad, csak a madaraknak a hegyibe. Azok viszont nagyon szeretik. Így csicseregnek és eszik.
Nem is nagyon kell metszegetni, mert egész jól beállt, ugye?
Hát szinte semmi gondozást nem igényel.
De tényleg nagyon szép ez a cseresznyefa is, és ez a bigaró bürlának a tipikus növekedése, hogy nagyon sok ilyen bokrétás termőnyársat hoz, és akkor szépen a termés súlya lefogja.
Ott lent is van még egy ugyanilyen fánk, ugyanebből a fajtában, igen.
Sokan kérdezik, kedves hallgatóink, ez a zöld zuzmó megjelenik, ez olyan félelmet kelt.
Ellepi a törzsét, és hát nem tudom, milyen bevonat lehet ez.
Lehetne sikálni egy kis gyökérkefével, és akkor megszabadul az ember tőle. De hát mondjuk ez már egy vastag héjkéreg, ugye a harmadlagos héjkéreg azon már nem tud különösebb kárt okozni. Megoszlik a vélemény, mert valaki zuzmópárt és védi, van, aki pedig ugye azért ilyetten nézi, hogy mondjuk itt is elég jelentős bevonatot képez.
Valószínű, hogy nem nagyon káros a fára, mert szépen virít és terem.
Egy zuzmókutató kedves kolléganő mondta is, hogy ne tanítsuk azt, hogy az zuzmó káros. Diófán is megjelenik például ez a sárga színű változat, és nagyon sok kedves hallgatónk ilyetten kérdez, hogy ha bezöldült, besárgult a fa, ráadásul, hogyha valami száradás is fellép abban az időben, akkor összefüggést vélnek felfedezni. És mindjárt a kedves feleséghez lemegyek akkor a fa tövében, mert mutatja, hogy ott van valami betegség. Ide értem, és mutatja Judit, hogy hát igen.
Ezeket akarom mutatni. Ezekkel
fagysérülések, megrepett a fa, kiválasztja a mézgát, ugye macska mézet, más szóval, és hát ezeket érdemes lenne kikezelni. Hogy az ember éles késsel, ha kivágja, apostol János tanár úr mondta, híres cseresznye és megykutató, hogy ecetes vízzel egy kicsit kimossuk, mikor megszáradt, akkor 1%-os rezes oldattal bevonjuk, és akkor a végén sebkezelő anyaggal lezárjuk, és akkor meg lehet szüntetni.
Na majd megpróbáljuk ezt, hogy hát ha segít rajtam, mert félek, hogy tönkre fog menni.
És akkor érdemes lenne majd ezeket úgy levágni, hogy mindig síkba legyen. Kabátakasztó, mert az ember ugye ilyen jó szívű, hogy azt hiszi, persze, hogy ez jó, de 5-10 centis kis csonkok soha nem tudnak beforradni. Kaput nyithat a különböző kórokozók és kártevők előtt, tehát érdemes mindig síkban levágni az ágakat.
Akkor majd igyekszünk úgy tenni. Köszönjük szépen!
Tényleg milyen szépen kihíztak már a gyümölcsök, most is, amik itt vannak fűzérben. Sok szép, finom cseresznyeszem.
Nagyon finom, le kell kóstolni.
15-20 kiló legalább van a fán.
Biztos. Még sok van a hegyibe, de hát azt már nem érjük el, sajnos.
Laci bátyám se szokott akkor fölmászni, ugye, a tetejébe.
Tegnap éppen fölmásztam, még lehetne a tetejéből szedni.
Kedves hallgatóink, van egy éjjel-nappal működő üzenetrögzítő, ezen várom az önök kertészeti kérdéseit, amelyek alapján készítem el az újabb összeállításokat. A telefonszám a következő 061 328 73 00. Várom önöket egy újabb epizóddal a Bozsik Gazda podcastben.